Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzdje le a megosztásokat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Mi Atyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy a jubileumi szentév kezdetét hirdető szent kapuk egyikét börtönben nyitották meg. Ráadásul Ferenc pápa két nappal a Szent Péter Bazilika után nyitott szent kaput a börtönben, megelőzve így a többi római bazilika kapunyitását. A férfi rabok a szent kapu miniatúráját, a női elítéltek a börtön műhelyeiben készített olajat, kerámiákat, hímzett ruhákat, péksüteményt adtak ajándékba a pápának. A börtönőrök Krisztust ábrázoló olajfestményt ajándékoztak. A szíriai keresztények számíthatnak Magyarországra, írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Azbej Trisztán jelezte. Államtitkárságukon az elmúlt hetekben és ezekben a napokban is kiemelten figyelik a szíriai fejleményeket, különösen a keresztények helyzetét. Tájékoztatása szerint most a karácsonyi időszakban egyszerre kapnak aggasztó és reménykeltő híreket. Egyrészről az új damaszkuszi vezetés számos ígéretet tett a vallási kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban, és biztató gesztusokat tett a keresztények felé is. Másrészről viszont keresztény partnereik iszlamista fenyegetésről, felgyújtott karácsonyfákról és megzavart ünnepekről számolnak be, ismertette. Azbej Trisztán hangsúlyozta, Magyarország kiáll a közel-keleti keresztények mellett, ezért a Hungary Helps program veszélyhelyzeti keretéből 6 millió forint azonnali humanitárius segélyt juttatnak el a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a Szír Melkita Egyháznak. Ezen felül mintegy 20 millió forinttal támogatják a Szír Ortodox Egyház libanoni menekültellátási tevékenységét is, tette hozzá. A szenvedés azonnali enyhítése mellett kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy a kereszténység bölcsőjében hosszú távon is maradjanak Krisztus hívők, fogalmazott az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 3118-al léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3212-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült idő lesz csapadék nélkül, de a Tiszántúl egyes részein átmenetileg lehetnek felhősebb tájak is. Pára helyenként nagyobb eséllyel délkeleten köd képződik. Gyenge lesz a légmozgás, csak a Zemplénnél maradhat élénk az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Angelo Silesius, Babits Mihály, Cegő Zoltán, Csanád Béla, Dutka Ákos, Hevesiem Angelika, Juhász Gyula, Puszta Sándor és Rónai György műveiből. Közreműködik Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba, Nagy András, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért színművészek. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Rónai György, Betlehem. Minden megíratott. A próféták megmondtak mindent jó előre, de a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. A te szíved még mindig várt valamit. Egy rést az örök rendelésen, amelyen a szeretet kiosonhat. József már fáradt volt. Ledőlt volna egy kapuboltba, de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, és zörgettél és könyörögtél, nem magadért, hanem a gyermekért, hogy ne fázzék, ne szúrja szalma a gyönge testét, ahogy a próféták megírták. Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel, hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még? Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely? Lobbant a lámpaláng, amint az érdes kéz kutatva fölemelte. Hé, kidörömböl itt, takarodjatok, koldusok, nem csárda ez! A tárt kapun kidőlt a jó meleg, s a zsíros sültek jó szaga, s egy kard villant. Sokféle martalóc bitangol szerte szét ilyenkor, s a bölcs polgár vigyáz a házra. Betlehem bezárkózott. Szíve kővé keményedett a félelemtől, mert azokban a napokban összeiratta a népet a császár. Elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban, dühösen szimatoltak, szűköltek, mint a lelkiismeret. Józsefnek fájt a lába, botjára támaszkodva baktatott az érthetetlen éjszakában. Az istáló felé, amely fölött már ott égett a csillag. A küszöbön megállt, hátra hőkölt a vastag trágyabűztől, s tanácstalanul visszanézett. Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket, a szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést. Fájdalmak emberét hozod világra nyomban, fájdalmak anyja vagy. Fájás nélkül szülő, amint a nyirkos szalmára lerogytál, s öled végtelen távolából, meghallottad a koldus újszülött, didergő zokogását.
Juhász Gyula, karácsonyi óda. Csöndes az éj, és csöndes a világ is. Cézár Augustus aranyos mosolyjal zárta be Jánuszt, mars fegyvere rozsdás. Béke a földön. Hallgat a germán, és hallgat a pártus, néma az indus, és néma a hellén, Herkules távol oszlopa se rendül, túl-e se mozdul. Már az aranykor új eljövetének hírnökeit, a szomorú Szibillát, s a szűzi Virgilt födi földi sír és hír koszorúja. S messzi mezőkön nyájaikat őrző pásztori népek nézik a derengő új csillagot, mely aranyát elönti jászoli almon, hol mosolyogva és fázva az éjben, szőkehajú és szelíd anyakeblén, most mutatod meg magad a világnak, isteni gyermek. Ismeretlen szerző éneke Krisztus születésére. Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva, jöjjetek, jöjjetek Betlehembe. Megszületett az angyalok királya. Ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk az Urat. Istenből Istent, sugárból sugarat hordoz méhében egy leány, igaz Istent kifogant, de nem lett. Ó, jöjjetek, imádjuk az Urat! Nyájukat elhagyva a szerény bölcsőhöz hívásra igyekeznek pásztorok. Mi is ünnepi lépéssel siessünk, ó, jöjjetek, imádjuk az Urat! Csillagjáró bölcsek a Krisztust imádva hoznak tömjént, mirhát és aranyat, mi a gyermeknek szíveinket adjuk, ó jöjjetek, imádjuk az Urat. Az örök atyának örök fényességét húsba öltözve fogjuk látni most, a gyermekistent pólyába takarva, ó jöjjetek, imádjuk az Urat. Ki értünk szegény lett, a széna között alszik, melengesse a jámbor ölelés, ki ne szeretné, aki szeret minket. Ó jöjjetek, imádjuk az Urat. Most himnuszokat kara angyaloknak daloljon egeknek udvara. Dicsőség Istennek az égben, ó jöjjetek, imádjuk az Urat! S ki a mai szent napon megszülettél, kis Jézus, glória neked! Örök atyádnak hússá lett igéje. Ó jöjjetek, imádjuk! Ó jöjjetek, imádjuk! Ó jöjjetek! Imádjuk az Urat!
Angelus Silesius. Karácsonyi párversek. Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, hogy széna szalma én már soha ne legyek. Alázat s gyermeki lélek mi is szent dolog. Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. Miért mondod, hogy a nagy kicsinnyé nem lehet? S a porszem képtelen felfogni az eget. Nézd a szűz gyermekét, s a szűk jászolt tekintsed. Benne a föld s az ég, és száz világ pihent meg. Bizony a szíved is kicsi jászol, ha lenne, újra jönne az Úr, s gyermekként megszületne. Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben. Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
Hevesi M. Angelika, Óda a jászolhoz. A Santa Maria Maggiore-ban. Parányi jászol, három régi deszka. Téged nem alkotott művész keze, sem újvilági fényes sár aranytól nem fény lesz, mint dómot tetőzete. Mégis nagyobb vagy minden alkotásnál, mi lángelméknek agyába terem. Idők teljének szent diadal íve. Belőled lépett ki a történelem. Te új időknek termő mustármagja, az örök Róma titkos gyökere. Te első oltár, belőled sugárzott szent áldozatunk ezer tűzhelye. Isten szerelme első szent tanúja, az új szövetség pecsétlevele, drága Fritz szekrény, melyben virágzott a dúsan termő jessze gyökere. A szeplőtelen illetése rajtad, felét sugárzott szűz tekintete, s kopott deszkádat bíborral bevonta az anyaságnak boldog ihlete. A gyermeket, szerelme szép virágát te őrizted sok csendes éjjelen. Az istenember első könnye átjárt, s átjárt sok édes égi érzelem. Ó, mennyi szent titoknak vagy te őre! Parányi jászol, három deszka szál. Mint méh a méztermő gazdag virágra, úgy lelkem hozzád gyakran visszaszáll. Szívem titkának is te vagy tanúja. Új szövetségem gazdag élete belőled indult. Őrizd szent csodáját, s légy boldogító emlékezete.
Csanád Béla, óda egy fiatal anyához. Gondoltad-e csak néhány éve még, mély félelmetes, nagyszerű titok az életed? Jövőd és anyaságod, mély végtelen szerelem áradat. A sorsod kibogozhatatlan szövevénye gyökérnek, törzsnek és gyümölcsnek. Fiad, a síró tehetetlen ember, mély veszendő hatalom nélküled. Hiába forrong érte a világ, hiába üléseznek parlamentek nélküled, te vagy millió öröm ringatója, anya, anyánk. A gazdagító teremtés munkatársa, tudósa, angyala. Ki érezheti jobban, mennyit ér az ember? Hány veszedelem tátok felé, s mennyire védtelen? Csak te tudod, oltalom, béke otthona. Véredben kozmikus törvények égnek, évszázadok s égtájak fényei, vigasz és szépség temploma. Anya, könnyek forrása, szent csipkebokor, hajnali csillag, virágok virága, halálon átszülető életünk záloga, élő szentség mutató.
Cegő Zoltán, az első karácsonyi ima. Akár a holdfényre ébredt ikerkakas mandinkó, fölszólamlunk magunk is ezen a napon, süvölvény fiam, meg én. Szívesen említettem volna amaz iker hóvirág szálat is, uram, mert a te fiat születésekor a csupa tiszta hófehérség illendő körös körül ezen a földi világon, hol élünk, melyet egyesek szerint négy hófehér elefánt tart a hátán, mindenikük füle mögött kárpáti hűvös fenyőgalyakkal. Mi azonban jó lélekkel valljuk, hogy te magad tartod sóhajtásnyi magasságban, a mindenség magzatvizében, füvekhez, fákhoz, virágokhoz, állati lényekhez és önmagunkhoz hajoló esendőségünket. Ha illenék hozzánk a sziromfátyol fehérség, mint amilyen a decemberi hóvirágos újszülötteké, bizony nem küldted volna közénk egyetlen fiadat megváltásunk céljából, hanem örökké magad mellett tartottad volna, atyai gyönyörűségedre, tanítottad volna ácsolni szelíd istállót, meg surranó szánkót, mely eliramlik évmilliók zúzmarás ágai között a rikongó gyermekkel, hogy te magad is csak mozdulnál utána, kárt ne tegyen magában valahogy. De hogy megszületett a kicsi Jézus? Hát itt topogunk előtte, és csak nézzük. Hogyan igazítja világló orcáját s tekintetét a földiek egyikére másikára, de még meg nem szólalna semmiért, pedig igen-igen el kellene néhány melengető és reményekkel teli szó ide lenn, hogy holnaptól veszteg maradjanak mindazok, kik ellenünkre törnek, és mi magunk is óvakodjunk esendő mi voltunkban kísértésekbe lépni. Ám ő csak fekszik a szalmán. Mária anyaillatú kendőjén, melegedvén barmok és pásztoremberek lehelleténél, ahogy az megvagyon írva. Földi lajtorján, megközelíthetetlen magasságokban. Éppen ilyen formájú volt csinosságában ez a legényke is, ki itt magasodik mellettem, az én földi kicsinségemig. Tarisznyájában anyja sütötte friss cipót, és fényesre törölgetett három kupányi almát szorongat magához, neki hozta, hogy örömét lelné benne, mikor leteszi majd kicsit keze ügyébe, hogy ott lenne az ő testi gyarapodására. Atyánk, ki vagy a mennyekben? Én elhajolnék esendőségemben e hóvirág meg kakas mandinkószáltól, elkihajolnék megélt és megszenvedett vétkeim kertjéből, ám valami nagy fényesség lakozik bennem is ezen az estén. S úgy lehet, az is a te atyai jóvoltodból. Így hát nem láthatom most a te gyermeked csöptenyerén a majdani vér aláfutást. Csupán annyi van most a bölcső körül, mit emberekül megélünk, hogy lassan magam is térdre ereszkedem, én világló Jézusom és fiam mellé, hogy szent kegyelmetekbe ajánljam őt, testvérét, meg az ő édesanyját, s az én népemmel együvé forván magamat is, ki az enyéimmel egy sorban esengek emberhez méltó életért és fölemelkedésért.
Dutka Ákos, karácsony. A régi házban, hol apánk ilyenkor aranyba mázolt almát és diót, mesélve karcsú vidám angyalokról, kik zsákban hordanak ma minden földi jót. Emlékszel anyánk boldog asztalára, hol illatozva gőzölt a frissen sült kalács, s gyertyafényből, fenyő illatából szövődött a derűs, friss varázs. Istenem, ha még egyszer lehetne asztalodhoz ülni, édes jó anyám, s a te szívednek melegével égne gyertyánk, a karácsony fenyőfagaján, ha még egyszer öledbe borulva Betlehemre lesnék hittel, áradóan, a régi házban, a te asztalodnál, még egyszer. Még egyszer otthon, váradon. A régi háznak karácsony falángja 40 év ködén át híva felragyog. Szívemben Jézus kün angyal harangoz, és én újra tiszta, jó gyermek vagyok. A téli ködben ismert régi úton állok a sugaras Betlehem előtt, s a régi háznak szentelt déli bábját ringatja előttem a karácsonyi köd.
Puszta Sándor, Betlehemi éj. A hold beszűrt a kunyhó repedésen, ezüst halmot hintett szerte szépen. A glória már fényes messze zengett. Elaludtak. Szendergett a gyermek, Mária édesen a bölcsőre hajolva, József az ács, s fejénél a szalma. Aludt a csacsi és a hű ökör, az éjjel nem riadt egy kutya se föl. Bokrácsolott a tűz, csuporban a tej, a fák, a bokrok, mind. És 100 virág kehely. Aludt a jószág, a tágos gádorok, a mindig virrasztó csordapásztorok. Egy kis bari, tán álmán bégetett, sóhaja gyapjak tavába veszett. Aludt a ház, a csend, a kis patak, háztető a nád, s a ház előtti pad. Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél. Gyalogúton állva elaludt a szél. Gyöngyháztolló szárnyal mind a madarak. Aludt az éj is egy nagy fa alatt. A glória már csak szinte zümmögött, mint a hold zenéje alvó fű között. A hűség virraszt csak, léptét hallani, hogy ébren legyen itt mindig valaki.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Angelos Silesius, Babits Mihály, Szegő Zoltán, Csanád Béla, Dutka Ákos, Hevesi Angelika, Juhász Gyula, Puszta Sándor és Rónai György műveiből. Közreműködött Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba, Nagy András, Sárosi Kinga és Szegvári Mennyhért. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. További tartalmas rádiózást kíván!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kutya és a Macska Barátsága című mesét.
A Kutya és a Macska Barátsága. Egyszer a kutya meghallotta, hogy a gazdája így beszél róla.
Öreg ez a kutya, nem jó már semmire. Legjobb lesz, ha agyonütöm és lenyúzom a bőrét. Legalább valami pénzt kapok belőle.
Megrémült a hűséges állat, és elszaladt a farkashoz, akivel abban az időben még igen nagy barátságban volt.
Adj tanácsot, mit csináljak? Kérdezte a kutya a farkastól. Hallottam, mint a gazdám azt beszélte, hogy meg akar ölni.
A farkas gondolkodott egy ideig, aztán a következőket mondta.
Hát íme, halljad a tanácsomat. Amikor a gazdádék a hegyoldalban dolgoznak, jókor reggel, a csecsemőjüket is kiviszik magukkal. Leteszik a földre a közelben, hogy mellettük legyen, amíg ők dolgoznak. Én holnap oda settenkedem hozzájuk, és ellopom tőlük a gyereket. Te erre vesd utánam magad, és üvölts, hogy a torkodból kifér. Erre én a gyermeket szép gyengéden leteszem a földre, a gazdád el lesz ragadtatva a hűségettől, és meglásd, életed utolsó napjáig szeretni fog. Megörült a tanácsnak a kutya, és azt felelte. Ez bizony nagyszerűen kigondoltad. Örökké hálás leszek neked.
Csak ugyan. Másnap kora hajnalban a gazdáik kimentek a hegyoldalba dolgozni. A csecsemőt is magukkal vitték, s egy árnyékos helyen letették a földre.
Hát egyszerre csak a hegyekből előront egy iszonyú farkas. Megragadja a gyereket, és szaladni kezd vele. De a kutya sem rest, ahogy megbeszélték, utána ered a farkasnak, és csak ugyan már hozza is vissza a gyereket. Egy kis karcolás nem sok, de még annyi sem esett a gyereken. Csodálkozik a gazda, és azt mondja a feleségének. Igazán nem hittem volna, hogy a mi öreg kutyánk ilyen hős. Megmentette a farkastól a gyermekünket. Ettől a naptól kezdve meg is változott ám a kutya élete. Úgy tartották, mintha családtag lett volna. Kis idő múlva beállít a kutyához a farkas. A kutya nem győzött hálálkodni, hogy ő a farkas jóságának, okosságának köszönheti az életét, és még sok mindent. A farkas ridegen felelt. A köszönettel már jól laktam. Hozz nekem inkább egy szép tyúkocskát. De mennél zsírosabb, nagyobb legyen ám.
Azt nem tehetem, csodálkozott el a kutya, hiszen azok a gazdám tyúkjai.
Hely, megdühödött erre a farkas, hiszen ő csak azért segített a kutyán, hogy azután a tyúkokból jól belakmározhassék.
De nem mutatta, hogy milyen dühös, hanem ravaszul így szólt a kutyához.
Ha így van,
gyere el hozzám az erdőbe. Megint kigondoltam valamit.
Meg akar enni, gondolta a kutya magában rémülten. De mit tehetett volna mást? Megígérte a farkasnak, hogy másnap meglátogatja. Ezzel aztán el is váltak. Szerencsére a beszélgetésüket végighallgatta a macska is. Elgondolkodott a kutya sorsán.
Bajba került a szegény kutya. Egy házban élünk mind a ketten. Segítenem kell rajta valahogy.
Azzal már futott is a kutyához.
Szegény kutya nagy sóhajtozva feküdt a vackán. Tudta, hogy az órái megint csak meg vannak számlálva.
Mi van veled? Kérdezi a macska a kutyától. Még az árnyékodra sem hasonlítasz, olyan szomorú képet vágsz, csak nem történt veled valami baj?
A kutya rendre elpanaszolta a macskának, hogy járt a farkassal. A macska vigasztalni kezdte,
ne félj barátom, segítek én rajtad, holnap én is elmegyek veled az erdőbe.
Ez alatt a farkas is segítő után nézett, és csak hamar összetalálkozott kedves barátjával, az ördöggel. Gyere el hozzám holnap, mondta az ördögnek a farkas, nagy ebédet csapunk, megeszünk együtt egy kutyát. Az ördög elfogadta a meghívást. Másnap mindketten bebújtak egy kis mélyedésbe, és várták a kutyát. A kutya meg a macska csak ugyan elindult a hegyre, az erdőbe. Meredek volt a hegy, sziklás is, csak lassan haladtak, úgyhogy a farkas nem bírta a hosszú várakozást, és elaludt. Most már csak az ördög vigyázott. Hosszú hegyes fülét illegette, algatózott. Egyszer csak a macska észreveszi a bokorban az ördög mozgó fülét, és azt gondolta magában.
Egér! Ez csak is egér lehet! Gyorsan odaszól a kutyának. Kutya! Kutyuska! Segíts nekem megfogni az egeret! Hadd egyem meg! Legalább ezzel is erősebb leszek, ha verekedésre kerül a sor!
A macska be se várva a kutya válaszát, ugrott egyet, és elkapta az ördög fülét. Körmét fogát mélyen belevágta, a nyakát pedig megszorította úgy igazában, mintha tényleg egér lett volna. Hely, halálra rémült erre az ördög, és elkezdett ordítani. Farkas, farkas, valami szörnyeteg ugrott a nyakamba! Az ördög ordításától megrémült erre a farkas is. Közben az ördög valahogy lerázta magáról a macskát, aztán mindketten futásnak eredtek. Úgy eltűntek, hogy azóta se látták őket. A kutya meg a macska pedig visszatértek a gazdájukhoz.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este a Kutya és a Macska Barátsága című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!
Karácsony, rég volt már, ropogós kalácsom, gyere mama, süssünk nekem még, gyere mama, sok kalács kell még. Rég volt már, ilyen jó az álmom, nem volt még soha ennyire jó barátom. Gyere papa, mesélj egyet még, papa, gyere, kettőt mesélj még. A képet nézik én meg őket, anyát és apát. Csöndben állnak, szipognak valamiért. Sár van most is, nincs hó, de annyit én is tudok már, hogy apáik is voltak éppen ekkorák. Két szempár pislog felfelé, eszembe jut újra az a régi karácsony. Képzeljétek, voltam én is éppen ekkora, most meg itt állok, és kihűlt a kalácsom. Komolyan mondom, ez ugyanaz a karácsony, mert akkor is ugyanígy kihűlt a kalácsom. Ez tisztára ugyanaz a karácsony, Nézd, itt állok, és kihűlt a kalácsom. Ez tisztára ugyanaz a karácsony, mert akkor is ugyanígy kihűlt a kalácsom. Hát, komolyan mondom, ez ugyanaz a karácsony. Nézd, itt állok, és kihűlt a kalácsom. Komolyan mondom, ez ugyanaz a karácsony.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallhatják az irgalmasságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János tevében és a műsorvezető Molnár András.
Nézzük először az irgalmasság hét testi cselekedetét. Első az éhezőknek ételt adni, második a szomjazóknak italt adni, harmadik a szegényeket ruházni, negyedik az utasoknak szállást adni, ötödik a betegeket látogatni, hatodik a börtönben levőket látogatni, hetedik a halottakat eltemetni. És most nézzük az irgalmasság hét lelki cselekedetét. Első a bűnösöket meginteni. Itt egy kicsit hagyjáljak meg, mert ezt nem mindig vesszük figyelembe. Hogyha mi bűnt látunk a környezetünkben, akár a munkahelyünkön, akár a családunkban, bármilyen közösségben, és az egyértelmű, és ha én a bűnösért nem teszek semmit, ha nem intem meg, persze megfelelő körülmények között, diszkréten, kettesben, elmondván neki azt, hogy ez, amit most teszel, ez bűn, és kérlek, ne bántsd ezzel Jézust, és ne kockáztasd az örök életedet. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mi is bűnrészesekké válunk, és az Isten duplán kéri rajtunk számon a bűnt. Sokszor azért nem szólunk a bűnösnek, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi dolgunk, ebben mi nem akarunk beleavatkozni. Ha mondjuk ismerünk valakit, aki gyakran és csúnyán káronkodik, nem akarunk neki szólni, nem merünk neki szólni, akkor nem tesszük az irgalmasság cselekedetét. Nem akarjuk őt megmenteni az örök kárhozattól. Vagy hogyha a munkahelyen egy nyilvánvaló házasságtörést látunk, ami mindenki előtt világos, és nem tesszük szóvá, természetesen kettesben a bűnössel, akkor bizony engedjük, hogy a kárhozat felé sodródjon, és esetleg elveszen a lelke. Ehhez kell egyrészt bátorság is, diszkréció, finomság, de határozottság is. Nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki a másik embernek az üdvösségét akarja. És az sokszor fájdalmas. És lehet, hogy akit megintünk, azutána nem is szól hozzánk, talán éveken keresztül. De a haragszik talán majd megbékül, és reméljük, hogy segítettünk abban, hogy elforduljon a bűntől, és megmeneküljön az örök kárhozattól. Tehát az első a bűnösöket meginteni. Második a tudatlanokat tanítani. Ilyenkor az szokott lenni a kifogás, hogy hát én sem nagyon tudok sok mindent, a Bibliát sem nagyon ismerem, egyház tanítását sem, hát hogy tudnék én tudatlanokat tanítani, amikor én is tudatlan vagyok. Hát egyrészt nekünk is tanulni kell, a Bibliát minden nap olvasni, egyház tanítását ugyancsak minden nap olvasni, napi olvasmányként. A katolikus egyház katekizmusa legyen valóban napi olvasmányunká. És meglátjuk, ha valaki olvassa, megtapasztalja, hogy micsoda édesség van benne, és micsoda kristálytiszta, logikus rendszerben fölállított igazságok egyházunk katolikus tanítása. És aki ezt olvassa, megtapasztalja, hogy nem nehéz olvasni, hanem szinte alig várjuk, hogy újra egy kicsit olvashassunk belőle, mert az igazságot olvassuk, és az igazság magyarázatát. Tehát tanuljunk mi is, akarjunk tanulni, és a tudatlanokat tanítsuk. És a Jóisten kiegészíti a mi tudatlanságunkat. Bizonyára már sokan megtapasztalták azt, hogy Istenről szólnak valakihez. Érdekes módon előjönnek azok az ismeretek, amiket én már tudok, és olyan kérdéseket tesz föl nekünk a másik ember, amire érdekes módon mégiscsak tudunk válaszolni. Mert az Isten ezeket a találkozásokat előkészíti, azzal is, hogy minket már kiokosít előtte a válaszokról. Mindaz, aki az evangéliumot hirdeti, az tapasztalja ezeket a mindennapi csodákat. Harmadik lelki irgalmasság cselekedet, a kételkedőknek jó tanácsot adni. Kérjük a jó tanács lelkét magunknak is, a másik számára is. És mielőtt tanácsot adunk, imádkozzunk, és kérjük a bölcsesség lelkét. De segítsük a kételkedőket. Nagyon sok kételkedő van, és nagyon sok tévúton járó ember. Hány olyan katolikussal beszéltem, aki valójában hiszi a katolikus hitet, és éli is, de hisz a reinkarnációban, a lélekvándorlásban is, vagy hisz ebben, abban, és nincsen biztos tudása. Őket segítsük, támogassuk, és mi magunk is merjünk tanácsot kérni olyantól, akinek nagyobb a tudása, előrébb jár az életszentségben, előttünk jár, de leginkább olyantól kérünk tanácsot, aki kegyelmi állapotban van. Aki a bűn állapotában van, lehet, hogy tud jó tanácsot adni, de ebben nem lehetünk biztosak. Negyedik, a szomorúakat vigasztalni. Milyen szép az, amikor mi is esetleg vigasztalanok vagyunk, és mégis vigasztalni tudjuk a szomorúakat. És mennyivel inkább kell szomorúakat vigasztalni, ha mi isteni vigasztalásban részesülünk. Mennyi a reményvesztett, depressziós ember a világban, akik mind-mind az evangélium tiszta tanítására vágynak, mint élő vízre, akik Krisztusra vágynak, adjuk neki Krisztust, és a szomorúak vigasztalást nyernek. Ötödik, a bántalmakat békével tűrni. Természetesen itt is kell a bölcsesség lelke, mert nem kell mindent eltűrnünk, de hogyha Krisztus nevéért gyaláznak minket, bántanak minket, akkor azt örömmel tűrjük, mert erre előre felhívta a figyelmünket Jézus. Ha őt bántották, az ő nevéért, az ő neve miatt minket is bántani fognak. Kérjük a türelem lelkét az Istentől. Hatodik, az ellenünk vétkezőknek megbocsájtani. Ez magáért beszél, mindenkivel békében kell élni itt a földön, és törekedni a kiengesztelődésre, a megbocsájtásra, és a bocsánatkérésre. Egy Istenben élő ember nem tud haragban lenni semmilyen teremtménnyel, még a kiskutyájával sem. Még ott is igyekszik kiengesztelni a kiskutyát, hogyha valamivel megbántotta. Csak akkor nyugszik meg a lelkünk, hogyha mindenkivel békében élünk itt a földön. Még ha minket bántottak meg is, alázzuk meg magunkat, menjünk oda, fogjuk meg a kezét, biztosítsuk róla, hogy megbocsájtunk neki. Ő is bocsásson meg, ha valamivel megbántottuk, öleljük át egymást, és szeretet legyen köztünk, mert akkor van köztünk csak az Isten, meg bennünk is. És a hetedik irgalmasság lelki cselekedete, az élőkért és holtakért imádkozni. Közben járni értük, mint a római százados a szolgájáért, önzetlenül imádkozzunk élőkért és holtakért. Az ítéletkor nem külön-külön lesz minden tettünk elbírálva, és az alapján az ítélet meghozva, hanem inkább az egész személyiségemet nézi a Jóisten. Milyenné váltam, mivé lettem, mivé tettek engem, cselekedeteim, gondolataim, szavaim. Az ítélet azt az állapotot nézi, amiben az ember az Isten elé lép. Mondhatjuk azt, hogy könyvből ítél, de ezt a könyvet mi írjuk. A mai napon is írunk bele. Idézzünk most Titusnak írt levél második fejezetéből, a 11. verstől. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgókodó, választott néppé tegyen. Erről beszélj, erre buzdíts, és figyelmeztess teljes határozottsággal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallották az irgalmasságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!